Krisztusban, szeretett testvéreim! Egy orosz népmese szerint az orosz földműves vitába szállt a mindenható Istennel. Úgy gondolta, hogy nem jól intézi Isten az időjárásnak a dolgát, és azért olyan silány, semmit érő földjének termése. A mese szerint az lett a vitának a vége, hogy a mindenható rábízta erre az orosz parasztra, intézze ő az időjárást, hadd lássuk, mi kerekedik ki belőle. És a következő tavaszon annak rendje és módja szerint emberünk elvetette a maga gabonáját. Amikor úgy gondolta, hogy esőre van szükség, akkor esőt hullatott, máskor pedig nagyon szépen sütött a nap, és így telt el a nyár, így érkezett el az aratás ideje. Szemmel sokszor végignézte a gyönyörű vetést, meg úgy győződve arról, hogy rekordtermést fog begyűjteni. Szinte reszkedtek a kezei, amikor első alkalommal beszapított egy érett kalászt, és elkezdte a tenyerében dörzsölni, hogy megnézze a benne lévő érett magokat, és ekkor emberünk ledöbbent. Kiaszott, száraz, léha, semmit érő magvak voltak benne. Újabb és újabb kalász tört le, és ugyanaz volt az eredmény. Döbbenve kellett látnia, hogy bár gyönyörűen szépen néz ki a vetése, de a termés az valójában nem ér semmit. A mese szerint újra vitába szállt az Úrral, és elmondta, hogy nézd, én megtettem minden, sütött a nap, esett az eső, minden jól ment, talán elfelejtetted megáldani az én munkámat, kérte számon újra a mindenhatót, a mese szerint az orosz földműves. És akkor az Úr megmagyarázta ennek az embernek, hogy barátom, minden oké, minden rendben van, én adtam az áldást is, és amint elmondta, te is megtettél mindent, egyetlen egy fontos dolgot kihagyva. Nem figyeltél oda valamire. Mire Uram kérdezte, és akkor hallja a választ a viharra. Nem volt vihar. Sütött a nap, esett az eső, de soha nem volt vihar, amely megpróbálta volna a termést, amely lényegesen szükséges és fontos ahhoz, hogy hát a termés igazi értékes legyen. Azt mondják a hajósok, hogy csak az számít igazán tengerésznek, aki legalább egyszer átesett egy olyan tengeri viharon, ahol csak úgy recsegtek, ropogtak, esetleg ki is törtek az árbolcrúdak, ahol a vihar egy-két embert le is sekert a fedélzetről, vagy éppen a mentőcsónakokat kellett használni. Nos, aki ilyen vihart túlélt, az már mindenképpen tengerésznek számít. A Tibériás taván, vagy másképpen lehet mondani, Genezáreti tónak is, mert a zsidó kétféleképpen nevezik, ők ugyan Kineretnek mondják, ami hárfát jelent, mert hárfához hasonlít ez a tó. Elég gyakoriak a viharok, nagy hirtelen északi szél támad, és a mindössze 45 méter mély tavat teljes mélységében felkorbácsolja, és akkor bizony csónakok borulnak föl, emberek hullnak le a hajóknak a fedélzetéről, tehát félelmetes tud az lenni. A tanítványok viszont, ha szabad így mondani, a hajón nőttek föl. Zsenge gyermekkoruk óta a halászat volt a mesterségük, apáról fiúra szállt ez a mesterség, és mert nem mindig biztonságos a hajózás, az első, amit megtanultak ezek a halászlegények, az az úszás volt. Tehát bármelyik remek úszó volt, kitűnően tudott még a viharos tengerben is tájékozódni és felszínen maradni,
nem történik velük semmi. Hallottuk a mai evangéliumban, hogy Jézus tanítványaival át akar kelni a tó túlsó partjára, mert ő egész nap tevékenykedett, dolgozott, tanított, fáradt és a hajó aljában lévő vánkoson elaludt. A tanítványok annyira biztosak kezdetben a dolgukban, hogy oda sem figyelnek, hogy ott a mester, na meg hát nem minden tulajdonságát ismerik még Jézusnak, mert hallottuk az első olvasmányban, hogy az Úr mond nemet a viharnak, az Úr az, aki a mindenható Isten, aki el tudja, vagy le tudja csillapítani a tenger és a viharnak a munkáját. Ők ilyen tapasztalattal még nem igen rendelkeznek Jézussal kapcsolatban, de amikor már úgy látják, hogy minden veszve van, akkor mégiscsak felküldik a mestert, és azt mondják, hogy hát nem törődöl azzal, hogy elveszünk, és ahogy hallottuk, Jézus most már bebizonyítja azt is, hogy ő ura a természet erőinek, tehát isteni hatalommal rendelkezik, parancsol a szélnek, a viharnak, és az eláll elül. Az Anya Szentegyházat sok mindenhez szokták hasonlítani, és ezek a hasonlítások többnyire valamilyen bibliai képből, vagy pedig olyan képből táplálkoznak, amelyek megértetik a lényeget. Az öreg parasztnak a példájára vagy meséjére visszautalva, Jézusnak van egy ilyen hasonló példázata, amikor egyházát vetéshez hasonlítja, amelyben aztán felüti a fejét a konkoly, és az intéző ki akarja írtani a konkolyt belőle, de Jézus megakadályozza, hogy nehogy másfajta kárt is okozzon, azt mondja hat, hogy mind a kettő nőjön fel az aratásra. Ez is egy nagyon szép kép az egyháznak, de mai elmérkedésünk vonatkozásában éppen az evangélium szakasz súgalja azt, hogy maradjunk a hajó hasonlatánál, Péter hajójánál, amelyet igen-igen megpróbált akkor a tón a vihar, és ez a hajó, ez az egyház az életnek a tengerén imáron 2000 éve járja, rója a történelmi útját, és bizony nem egyszer került veszélybe, nem egyszer került viharba, nem egyszer látszott úgy, hogy el is nyeli a tenger. Visszatérve az egyház hasonlatához, és mi az egyháznak a tagjaink, hisz belőlünk épül az egyház, azt szeretnők, és emberileg nézve az orosz parasztnak az eszével gondolkodunk. Szeretnők, hogy ne legyenek viharok. Szeretnők, hogy ne alázzanak meg bennünket. Hogy ne érjen bennünket szenvedés. Hogy ne bántsanak azért, mert mi hívő emberek vagyunk. Hogy ne érjen bennünket üldöztetés. Hogy úgy szép csendben, probléma nélkül éljük le az életünket. Isten álljon rá arra, hogyha mégis valami veszély fenyeget bennünket, akkor ő azonnal megállítja a vihart, és hát nekünk nem történik semmi bajunk. Mi úgy szépen átevezünk az életen egészen a túlsó partig. Tanítja a mai evangélium, hogy a vihar az benne van Isten tervében. Isten úgy akarja, hogy életünkben próbák is legyenek. Isten azt akarja, hogy bennünket a próbák edzenek meg, a próbák tegyenek hiteles emberré, a kereszténységet hitelesen megélő és másoknak azt hitelesen bemutató emberré. De azért mégiscsak föltesszük a kérdést, hogy mire jó a vihar. Ha visszautalok most a történetben lejátszódó esemény sorozatra, akkor ott mire volt jó a vihar? Arra volt jó a vihar, hogy a tanítványok észrevegyék, hogy saját erejükből nem képesek megküzdeni vele. Másodszor pedig arra volt jó a vihar, hogy fölébresszék Jézust. Most, drága jó hívek, ezt próbáljuk jelképesen értelmezni, de szó szerint is vehetjük, hiszen a keresztségünk pillanatától kezdve a Szent Háromság egy Isten ott él, itt él a lelkünk mélyén. Sokszor mondtam és újra mondom, Isten hordozó lények, nem csak Isten képére teremtett lények, hanem Isten hordozó lények vagyunk. És hányunknak a lelke mélyén alszik az Isten, alszik Jézus, és hagyjuk is, hogy aludjon, mély álomba ringattuk és ringatjuk, mert ha föltalál ébredni, akkor rögtön bele kell szólni az életünkben, ugyanis a lelkiismeret nem más, mint Isten szava, Isten hangja bennünk. És akkor azt mondja el az isteni hang, hogy te keresztény emberként ezt meg ezt nem teheted meg. Ezt meg kell tenned. Ehhez meg ehhez nincs jogod. Ezt már megtehetted volna. Tehát Isten, ha ébren van a lelkünkben, akkor újra és újra belekotyog, beleszól az életünkben, mert ez az ő dolga, hiszen azt akarja, hogy mi végül is eljussunk hozzá. És ezért hát mi nagyon szeretjük elaltatni Istent a lelkünkben. A 90-es éveknek a végén Németországban egy nagyszabású közvéleménykutatást rendeztek, amelynek az egyik fő kérdése ez volt, hogy mikor szokott Istenre gondolni, vagy mi jutatja Istent az eszébe. És már ki is találták, hogy mi volt az elsőfő válasz. A válaszadók 75%-a azt válaszolta, hogy a bajban szokott eszembe jutni az Isten. Vajon nem vagyunk mi is így? Elaltatjuk, aludjál csak nyugodtan Jézus ott lelkünk mélyén, mert itt legalább nem szólsz bele az életünkbe. De ha valami baj történik, akkor én Istenem, jó Istenem, most segíts meg, ha nem segítesz meg, és tudjuk ugye, milyen imákat szoktunk olyankor megfogalmazni. Tehát legelőször erre jó a vihar életünkben, hogy ébren tartsa azt a tudatot, hogy én Isten gyermeke vagyok, hogy nekem másképpen kell élnem, nekem másképpen kell cselekednem, másképpen kell viselkednem, mint az átlag embernek, én nem élhetek azon a szinten, azon a sokszor állati szinten, amelyen ők élnek. Ugyanakkor a vihar arra is jó, hogy rádöbbenjünk, rádöbbentsen bennünket, hogy nem vagyunk önmagunkban erősek. Nem vagyunk mindenre alkalmasak. Nem tudunk elviselni minden kihívást, minden szenvedést. Kell, szükségünk van a felülről érkező erőre. Péter hajója nagyon korán hozzászokott a viharokhoz. Gondoljunk csak bele, István diakónus kivégzése volt az első vértanú, de azt megelőzőleg már Péter apostol és János apostol kétszer is megjárta a börtönt. Amikor pedig István kivégzik, és éppen Saul végezteti ki, elindul egy olyan keresztény üldözés, első körben a zsidók üldözik a keresztényeket, azután pedig a zsidók áskálódásainak folytán maga a római birodalom, egészen 313-ig a milánói ediktumig, de utána is újra és újra itt-ott felütötte fejét a keresztény üldözés, és a 20. századnak, mondják a pápai statisztikák, sokkal több vértanúja volt Közel-Keleten a keresztények körében, mint összesen az első 300 században. Tehát a vértanúság, az üldöztetés, a vihar, a szenvedés az életünknek jelen való valósága. De ugyanakkor vigasz is. Hogyha folyamatosan 2000 év óta a tenger megpróbált elnyerni. Kalózok próbáltak rá tüzes csóvát vetni. Megpróbálták meglékelni ezt a hajót. Aztán kormányosok szöktek meg, vagy lettek hűtlené. Minden benne van a pakliban. És az egyháznak a hajója mégiscsak rója a mérföldeket. Az idő óceánján, tengerén, és akik vele tartanak, akik rajta vannak, azok haladnak az üdvösség fele. A nagy kérdés, amire mi mindannyian ma válaszolni akarunk, az az, hogy én miként nézem, miként értelmezem a viharokat, a megpróbáltatásokat, a kísértéseket. Úgy-e, ahogy korábban fogalmaztam, olyan eseményként, olyan tényként, amely megpróbálja Jézust fölébreszteni és ébren tartani a lelkemben. Úgy-e, mint akinek alkalma van ezek által bizonyítani a hűséget, az alkalmasságot, az Isten szeretetet. Mert ha így nézem az egészet, akkor a vihar, a próba az engem még jobbá, még hűségesebbé tesz. Azért imádkozzunk ebben a szentmisében, hogy valóban a próbák minket hűségessé tegyenek.